Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Magyar sikerekkel ért véget Porto Nemzetközi Filmfesztiválja, az idén 43. alkalommal megrendezett Fantas Porto a szakmai zsűri két díjjal is jutalmazta a Játszma című ügynök thrillert és elismerő oklevéllel az Unoka című drámát, közölte a Nemzeti Filmintézet. Közleményük szerint a Játszmában nyújtott alakításáért Nagy Zsolt a legjobb színész díját kapta meg, a 60-as évek diktatúrájában játszódó film Köbli Norbert által jegyzett forgatókönyve pedig szintén a legjobb lett a Portói Filmfesztiválon, amelynek szakmai zsűriét idén Anthony Waller, angol rendező, Pedro Farate, portugál operatőr, Marina Anna Eich, német színésznő és Isabel Pinha, portugál rendezőnő alkotta. A Játszma című mozifilm a kult filmé vált kémthriller a Vizsga izgalmas folytatása, amelyet tavaly nyáron mutattak be a hazai mozikban. Az alkotás felejthetetlen karaktereit ezúttal is Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Érer Péter keltette életre a filmvásznon. Új főszereplőként Staub Viktória csatlakozott a csapathoz, írják a közleményben. Fazakas Péter rendező filmje 1963-ban játszódik Budapesten. Az állambiztonság tisztje Jung András, akit Nagy Zsolt alakít, élete tökéletes, boldogan él feleségével, Évával, Hámori Gabriellával. Az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja, egy versengő kolléga, Kulcsár, vagyis Scherer Péter, azonban felbukkan a múltból a legendás kém Markó Pál, azaz Kulka János, és kezdetét veszi egy könyörtelen párharc. A filmben nyújtott alakításáért Kulka János korábban elnyerte a legjobb főszereplőnek, Hámori Gabriella a legjobb mellékszereplőnek, Balázs Gábor pedig a legjobb hangért járó magyar mozgóképdíjat. A Játszma producere Lajos Tamás, az Örök tél, a Berni követ és az Apró mesék producere. Az Oscar-díjas Deák Kristóf első mozifilmje az Unoka, egy nyomozós thrillerbe oltott felnövés történet a fekete komédia elemeivel árnyalva. A napjainkban játszódó bosszú történet főhőse egy szelíd, illedelmes irodista fiú Rudi, vagyis Blahó Gergő, aki miután imádott nagyapja Jordán Tamás, egy lelketlen csalás áldozata lesz, elhatározza, hogy saját maga szolgáltat igazságot. Az Unoka rendezője és forgatókönyvírója Deák Kristóf, a Mindenki rendezője, producere pedig Zákonyi S. Tamás.
Régészet.
Egy őskori és egy szarmata település maradványait tárták fel a Kecskeméti Katona József Múzeum szakemberei az eddig ismeretlen régészeti lelőhelyen Dunavecsén, közölte a területen építkező cég. A tájékoztatás szerint az okosgyár építését megelőző régészeti kutatás során két település maradványait találták meg a régészek. Az egyik egy őskori, azon belül a kora neolitikum időszakára, a Krisztus előtti 6000-5400 közötti évekre datálható, a másik egy római kori, a Krisztus utáni első 5 századra tehető szarmata település. A beruházás helyszínén főként árkok, árokrendszerek és tároló vermek, gödrök kerültek elő, de a római kori település maradványai között egy épületet és egy kutat is feltártak. A munkálatokat végző Kecskeméti Katona József Múzeum szakemberei összesen 202 objektumot dokumentáltak. Az olyanan feltárt régészeti lelőhely a Dunavecse öreg hegy elnevezést kapta. Azt írták, az őskori településen egy nagyon szabályos, rendezett település képét találták a régészek. A leglátványosabb eleme egy munkaterületet észak-kelet-délnyugat irányban átszelő mély árok volt, amely telek határt, védelmi vagy vízzel vezető szerepet egyaránt betölthetett. A helyszínen feltárt gödrök élelemtárolásra szolgálhattak. Ezen a területen egyebek mellett nagy mennyiségű festett, díszített kerámia töredékre, állatcsontokra, őrlőkövekre és pattintott kőpengékre leltek. A kor technikai újításai a csiszolt kőeszközök, az agyagból formált, kiégetett kerámia edények és tárgyak, valamint a szövés-fonás eszközei voltak. Valószínűsíthetően ezek maradványait találták meg az ásatás során, idézték a közleményben Molnár Karolát, a Kecskeméti Katona József Múzeum ásatás vezető régészét. A másik, az épülő okosgyár közelében megtalált fiatalabb római kori település lakói az úgynevezett szarmaták, egy iráni eredetű nomád lovas néptagjai voltak. A szarmaták a Krisztus utáni első században érkeztek a Kárpát-medencébe, és egészen az 5. századig jelentős erőt képviseltek a térségben. Itt is főként árkokat, árokrendszereket, mélykas alakú élelemtároló vermeket, egy kutat és egy földbe mélyített szabályos téglalap alakú épületet találtak a régészek. A feltárt gödrök közül többnek vöröses égetett betöltése volt, ami arra enged következtetni, hogy már ebben az időszakban ipari jellegű tevékenységet folytathattak a területen. Az előkerült leletanyagot a Kecskeméti Katona József Múzeumban helyezik el, a területen pedig a terveknek megfelelően folytatódik a gyár építése.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Váci időutazók, múmiák a templom alatt. Ugyan Mácz története rendkívül izgalmas, de azt senki sem gondolta, hogy egy mélyben levő titkos kriptából egyszer csak a múlt hideg lehelete csap az arcunkba. 1994-ben váratlanul egy elfalazott lejáratot találtak, ahol a téglák közül hideg levegő áramlott kifelé. A fehérek templomának felújításán dolgozó munkás akkor még nem tudta, mi vár rá odalenn. Egyenként tégláról téglára bontották le a falat, amely az egykori lejáratot takarta el. A feltáruló lépcsősor a mélybe vezetett. A templomtorony alatti nagy, boltozatos terembe 262 díszes koporsó sorakozott, egymásra rakva. Olyan embereké, akik egykor Vác megbecsült polgárai voltak. Ha kimondjuk a múmia szót, legtöbbünknek az egyiptomi testek képe ugrik be. A váci lelet viszont még azoknál is izgalmasabb. A holtakat nem mesterségesen konzerválták, hanem természetes úton nyerték el jelenlegi állapotukat. Igaz, hogy fiatalabbak az észak-afrikai társaiknál, de itt vannak. A mieink, érdemes megismerni a történetüket. 1731 és 1841 közötti koporsós temetkezésből származnak a fehérek templomának múmiái. Az épület a török kiűzése után épült fel, az Oszmán Birodalom csapatai komoly pusztítást végeztek Vácott. A domonkosrendi szerzetesek a felszabadítás után érkeztek a dunaparti városba, és hamarosan megkezdték rendházuk és templomuk felhúzását. Csuhájuk színe miatt fehér barátoknak hívták őket, templomukat pedig a fehérek templomának. 1699-ben kezdték az építkezést, és 1713-ban már fel is szentelték a templomot. A temetkezések csak később kezdődtek, az első halottakat a nagy váci tűzvész évében, 1731-ben helyezték végső nyugalomra a kriptában. 1841-es halálesetről tanúskodik a legfiatalabb koporsó, mivel a hely véges volt, a díszes, festett koporsókat egymás fölé rakták. Feltetően ezt követően falaszták el a lejáratot. Hogy miért merült feledésbe a kripta, ma már nem tudjuk, azonban fontos megemlíteni, hogy a modernkor régészeinek és tudósainak milyen izgalmas feladatokat adtak a régi váciak. Ha a 90-es években nem vált volna időszerűvé a felújítás, talán máig nem fedezték volna fel a csoportos sírhelyet. A templomban két kripta is található, a nagyobb, mint egy 8 méter hosszú, 10 méter széles és 4 méter magas. A folyosó végén széles osszáriumot, azaz csontárat is találtak, amely további 40 egyén csontjait tartalmazta. Rendkívül izgalmas, hogy a halotti anyakönyvekből és a koporsók felirataiból pontosan ismert a holtak neve, neme és életkora is. A szakemberek családi kapcsolatokra vonatkozó adatokat is találtak. A fehérek temploma alatti kriptába temetett váciak többsége polgár. Kisebb részük egyházi személy, akiknek életkora 0 és 94 év között volt. A tudomány szempontjából izgalmas tény, hogy néhány múmián boncolás nyomai is találhatók. De hogyan maradhattak meg természetes körülmények között a holttestek ilyen jó állapotban? Az ELTE meteorológiai tanszékének munkatársai segítettek a muzeológusoknak a válasz megtalálásában. A hőmérséklet szinte állandóan 10 fok alatt maradt évszázadokig, viszont a páratartalom a kutatók szerint csak az utóbbi időkben emelkedett 90% környékére. A mumifikálódás több tényező közös hatása. Mivel a koporsókat egymásra helyezték, a talajból eredő nedvesség kevésbé érte őket, így azok könnyebben konzerválódhattak. A gyenge, ám folyamatos szellőzés szintén segített megvédeni a holttesteket és az azokkal együtt eltemetett tárgyakat. A páratlan feltárást a Váci püspökség engedélyével a Tragor Ignác Múzeum szakemberei végezték. A tárgyleleteket a Váci Múzeum, az emberi maradványokat viszont a Magyar Természettudományi Múzeum embertanitára gondozza, mivel a múmiák állapota megengedi, hogy betekintést nyerjenek az antibiotikumok előtti korszakba, ezért többek között a tuberkulózis nyomait is keresték bennük. A vizsgált holttestek mintegy 70%-ánál kimutatható volt a kórokozó DNS-e. Volt, akit ez a betegség vitt el, mások viszont sikeresen legyőzték. Aggódni nekünk sem kell, mert a vizsgálat során nagy energiájú röntgensugárzással az esetleg még ártani képes kórokozókat elpusztították.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az Amit nem dobtam ki című kötet elbeszélője egy napon az édesanyja által felhalmozott rengeteg holmi között találja magát, és válogatás, rendezgetés közben eszébe jutnak a múlt kesernyés és mulatságos történetei, amelyek révén átgondolja az édesanyjához fűződő kapcsolatát. Márcsin Viha könyvéről, a fordítóval Mihály Zsuzsával beszélgetünk, akinek azt találtam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy emlékező könyv.
Ha a műfaját tekintjük, akkor nagyon nehéz besorolni, és tényleg a legkülönbözőbb megjelölésekkel találkoztam. A lengyel hivatalos álláspont legalábbis a Viháról szóló oldalakon az, hogy ez egy esszé. Esszé gyűjtemény. De hát azt hiszem, hogy az eszébe annyi minden belefér, hogy az emlékező könyv, ez tökéletes.
Számodra melyek voltak a legfontosabb tárgyak? Szóval, hogy mik azok, amelyek leginkább árulkodnak ennek a szerzőnek az édesanyjáról, illetve a hozzáfűződő viszonyáról?
Nekem a könyvek voltak a legemlékezetesebbek, amelyeket megtalált az édesanyja könyvespolcán, és itt nem csak arra gondolok, hogy a kedvenc könyvei, amiknek a tartalmát is valamennyire ismerteti, meg az édesanyja könyvekhez fűződő viszonyát, meg a nevelési elveit, amelyek kibontakoztak ezekből az olvasmányokból, hanem azt is, hogy a könyvespolcon sorakozó könyvek kinézete az hogyan tükrözi a kornak a hangulatát, milyen lenyomatokat alkotnak ezek az éppen papírhiányról, vagy a fogyatékos nyomdatechnikáról tanúskodó kiadványok, és ezeket hogyan tudja a sorrendbe rendezni a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek. Tehát nekem ez mondotta a legtöbbet az édesanyjáról.
Igen, nagyon érdekes, hogy milyen szisztéma szerint voltak a polcon a könyvek.
Az édesanyjának a szakmai jelenléte az mutatkozott meg erősen, amikor felsorolt, hogy a divatokat követve hogyan szerezte be az éppen aktuális életvezetési, pszichológiai hasonló témájú könyveket, és ezekből milyen történet rakható össze úgy, ahogy a könyves polcon sorakoznak. Ez rettenetesen szellemes volt.
Nagyon.
És tulajdonképpen ez is mutatja azt, hogy az édesanyja ilyen egyéniség volt, ezt a későbbiekben fejtette ki, hogy mennyi szorongással küzdött, és ezt hogyan próbálta leplezni határozottságával, a pontos fogalmazással, azzal, hogy nem lehet semmit elkenni, és valahol ezt már előlegezik ezek az előzetesen megadott könyvcímek.
Az is nagyon klassz, amikor a szép irodalomról van szó, Jane Austenről és Ulickájáról, másokról.
Igen,
és akkor rögtön az olvasó tud vele közösséget érezni az édesanyjával, hogyha ezeket a szerzőket ő is szereti.
Hát nem? Igen, meg ahogy kifejti, hogy Austenben pontosan mit szeretett, hogy az anyja is arra tanított őt, hogy ne kerteljünk, hogy mindent a lehető legpontosabban fogalmazzunk meg, hogy érzékeltessük a szavakkal, hogy mi a véleményünk valamiről, és ez Austennál is abszolút felfedezhető, hogy mennyire meg tudja jeleníteni a legkülönségesebb modolosságokat, hogy tudja egymás után sorakoztatni a közhelyeket, és ezzel hogyan jellemzi az embereket. És a Viha édesanyja valószínűleg pont azért olvasta ezt, mert annyira élvezkedett ezekben a rettenetes vonásokban, és pontosan ezeket akarta kiírtani a környezetéből.
Hogyha ez egy regény lenne, mennyi történetet írhatott volna bele, és így pedig olyan töredékes, csak néhány utalás.
Lehet, hogy ennek az eredője, hogy a Viha tulajdonképpen nem író, tehát ő grafikus. Sokkal később kezdett el írni, mint aki eleve írónak készül, és gyerekkönyvekkel kezdett. Tehát valószínűleg az ilyen traumák vezették el ahhoz, hogy neki szavakban vagy írásban kell kifejeznie magát, mert addig inkább, hát ilyen rövid és inkább humoros megnyilvánulásai voltak a karikatúrákhoz írt humoros mondatokat például, és ebből azért nehéz eljutni egy regény.
Igen, de mégiscsak volt benne valami nagyon komoly szándék, mert hogy ez nem terápiás könyv, tehát ezt lehet érezni, hogy nem azért írta, hogy ő ezt földolgozza, ezt az egészet, hanem nagyon sok mindent akart közölni erről a generációhoz, az anyagenerációjáról.
Igen, és azt hiszem, hogy a nemzedéki hogy legyen megörökítve, hogy ezt az Ulickáról szóló felézetben írja, hogy valahogy kapjon szót ez a nemzedék, hogy mi bántotta, meg mi éltette.
Hogy az anyja is, hogy hogyan tudott érvényesülni, vagy mikor volt háttérbe szorítva.
Igen, bár én úgy vettem ki, hogy az édesanyját nem a történelmi körülmények szorították vissza, hanem valahogy neki az volt az élet célja, hogy ezt a gyerekpszichológusi munkáját, ezt minél jobban végezze, és nem voltak tudományos ambíciói, hanem a kicsikkel szeretett foglalkozni, meg az iskolásokat védte a tanároktól.
Miközben a fiával nem volt annyira kíméletes.
Valószínűleg a pacienség sokkal jobban bánt, mint a fiával. Akin viszont sokat csiszolt ez a nevelés, mert egy remek ember. Én azt hiszem, hogy tökéletesen célba talált az, amit az édesanyja belé nevelt. Az kiderül, hogy ez nem olyan család, amelyik tartja a zsidó hagyományokat, hanem semmit se tart belőle. És hát valahogy ebből a családot basmarokkal összetartó zsidó anyából próbálom én elképzelni, aki úgy nem ereszti a családtagjait, aki belekapaszkodik a fiába, aki nem engedi el magam elől akkor sem, amikor már félrebeszél.
Nagyon kedves rész, ez amikor a receptekről, az anya és a főzés kapcsolatáról beszélt.
Hát meg az, hogy ez egy folyóirat számtalan lapszámából kivágott ételreceptek kapcsán merül föl, amit az édesanyja gyűjtött. Próbáltak újdonságot hozni a 60-as, 70-es években, ami hát nem tudom ki mennyire emlékszik, de Lengyelországban az élelmiszerek szempontjából nagyon szűkös időszak volt. Tehát úgy kellett kitalálni ezeket a recepteket, hogy minimális alapanyagokból és semmiféle különlegességből nem állhatnak, hogy csak azok a hagyományos, könnyen elérhető élelmiszerek legyenek benne, amiket bárki meg tud venni a boltban, ami vidéken még annyira se volt egyszerű, mint a fővárosban, és hát nem cifrázzuk ilyenekkel, mint olívaolaj, meg avokádó, meg nem tudom, talán még cukkini se volt a 70-es években Lengyelországban, és valahogy itt próbált újdonságot hozni ez a folyóirat, és az édesanyja erre volt nagyon fogékony, hogy gondosan kijegyzetelte, hogy milyen új anyagok jelennek meg, és azokat hogyan fogja ő elérni, és ha jól értettem, akkor ő ezekkel kísérletezett buzgón, már abban a korszakban is, amikor ez igen nagy erőfeszítéssel járt.
Hát például sárgarist főzött.
Hát nem tudom, honnan szerezte be a kurkumát.
Még az, amikor angol tanul az anyja, az is nagyon érdekes, hogy benne van egy ilyen gondolat csak, hogy mit kezdhetne ezzel, és hogy mennyire jellemző, hogy nem történik semmi.
Igen, ez, hogy nem történik semmi, ennek egy nagyon szép kifejezése az, amikor fölidézi azt az Okudzsava dalt, aminek az a refrénje, hogy majd csak történik valami. És évekig, évtizedekig várja, hogy történjen valami, és sokáig kérdezgeti a szüleit, hogy mi az a valami, hogy mikor fog történni, és hogy úgy várja ezt, mint abban a híres kísérletben, amikor a fölmelegített szuroknak kell lecseppenni, nem tudom, 14 évenként egyszer úgy várja ő is azt, hogy történjen egyszer valami. Igen, hát ahogy az édesanyja elkezd angolul tanulni abban a reményben, vagy hát azzal a ábrándal, hogy egyszer kivándorol Kanadába, hogy ezt már annyira nem lehet bírni, hogy kivándorol Kanadába. Természetesen semmi nem lesz belőle, angolul se tanul meg, és eszébe sincs elhagyni az országot. De hát ez is egy ilyen valami várás. Hogyha még az is megtörténik, mert ezt már annyira nem lehet bírni, akkor kivándorol Kanadába.
Az a címe a könyvnek, hogy amit nem dobtam ki, és nyilván a tárgyak.
Igen, tulajdonképpen az eredeti címében benne van az, hogy tárgyak. A tárgyak, amelyeket nem dobtam ki, csak az kicsit hosszú lett volna.
Hogyha folytathatnánk, akkor az lenne, és amit nem tettem meg. Tehát, hogy az ember élete az tulajdonképpen egy csomó meg nem tett dolog.
És föl is sorol jó felét, hogy mit mulasztott el, meg mit kellett volna másképp csinálnia, hogyha az anyja tanítását követi, hogyan kellett volna bizonyos helyzetekben válaszolni, ahol kellett volna bátrabbnak lennie. Igen, nyugodtan beleférhetett volna a címbe az is.
Mihály Zsuzsa fordítóval beszélgettünk Mácsin Vihá, amit nem dobtam ki című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.